Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgetőtársam Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeni Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Egy viszonylag eseménydús, magyar szempontból összességében, tehát hangsúlyozom, összességében kedvező eredményekkel zárult EB-selejtezős napokon vagyunk túl, hiszen ugye a legfontosabb az, hogy tovább megyek, ennél erősebbet is lehet mondani. Végül is a saját kezünkben van a sorsunk.
Hát igen.
Amire azért a horvátországi, hát mondhatjuk úgy, hogy katasztrófa után azért viszonylag kevesen számíthattak. Ahogyan arra is, hogy a mi meccsünkön túl minden más eredmény az úgy alakult, mintha álmodtál volna és bejött, Szlovákia vesz 1-1. Vesz, Horvátország 1-1. Tehát a horvátoknak van tét, vagy maradt tét.
Igen.
Vesz nem tudott érdemben elén kerülni, és Szlovákia sem tudott meglógni. Tehát nekünk annyi lesz a dolgunk, nyerjünk Veszben.
Hát persze, sima liba.
És kész. És akkor ugye EB részvevő lenne Magyarország, amit azért lássuk be őszintén, egyikünk se gondolt volna mondjuk a csütörtöki 0-3 után.
Hát nem. Ugye, már nagyon sokat beszéltünk, hogy persze visszasírhatjuk itt a szép időszakokat, meg a támadó futballt, meg nem tudom, az öt támadót. Ez nyilván nem fog visszatérni a magyar futballba egy hamar. Ezért a magyar válogatottnak gyakorlatilag...
Én már lassan a kettőt se várnám, ha látnék két befejező csatárszerűséget.
Úgy kell játszania, hogy fegyelmezetten védekezik, és aztán próbálja hatékonyan kihasználni azt a kevés vagy nem kevés lehetőséget, ami előtte adódik. Nyilván egy ilyen rendszerben, vagy szerintem egy ilyen rendszernek az a lényege, hogy lehet az, hogyha egyénileg akár gyengébbek a játékosaink, egy jó rendszerben, egy jó felfogásban ezek a gyengeségek, ha nem is eltűnnek, de minimalizálódnak. És mindig lehetnek egyéni hibák, amiket szintén lehet biztosítani ilyen helyzetekben, kivédekezni, kisegíteni a másikat, stb. Tehát ugye ami a Horvátország ellen sokkoló volt, hogy ott tényleg nagyon-nagyon nagy ilyen egyéni megingások voltak, és senki nem is nagyon tudott segíteni, és ráadásul olyan szempontból mondhatjuk hatékonynak a horvátokat, hogy ugye mind a háromból volt is szereztek. És még szerezhettek volna többet is.
Úgyhogy a második fél idő egy jelentős részét emberelőnyben gyakorlatilag lefülötték.
Igen. Úgyhogy hát pont ez volt az a mérkőzés, ahol gyakorlatilag minden szétesett.
Nekem olyan érdésem, hogy ultizne és kapna egy olyan terített betlit, hogy csak le kell raknod. Tehát nem az, hogy eldozd belőle kettőt és bízol, hogy az első hívás olyan lesz, hogy két kézben. Második percben leraktad az alapokat és onnantól mindegy volt.
Szóval hát legfeljebb abban bízhatunk, hogy most gyakorlatilag minden ilyesfajta hatalmas hiba, ezt most letudtuk ezen a mérkőzésen. És aztán jött ugye az azerbajdzsáni meccs, ahol meg... Most mondhatjuk azt, hogy szerencsénk volt, nem tudom. Ugye itt az első fél időben azért már teljesen máshogy játszottunk, viszont a vége hát azért izgalmas volt, ráadásul ugye az azeriek szereztek egy szabályos gólt. Hát ugye az azeri játékos mellét a kezének látta a játékvezető, és nem adta meg. Amit tegyünk hozzá, én mindig nagyon ellene vagyok ennek mindig a magyarokat sújtja a sors, és mindig ellenünk fújnak, és mindig minket büntetnek. Szerintem ez nem igaz. Van, amikor minket büntet a sors, vagy a bíró, vagy minket sújt a bírói tévedés, akár ugye beszéltünk arról a szlovák lesgólról, de ezek valahol, vagy legalábbis remélhetőleg hosszú távon kiegyenlítik egymást, és szerintem amikor a mi kárunkra tévednek, akkor ez nyilván sokkal hangsúlyosabban megmarad az emberben, és sokkal jobban sérti az igazság érzetét, mint amikor fordítva történik, és azt mondjuk, hogy na, örüljünk neki, és egy kézzelegyintéssel elintézzük, vagy pont előkapjuk ezt az érvelést, hogy de hát minket annyira sújtott a sors az elmúlt, nem tudom, 1000 évben, hogy ezt most már tényleg megérdemeltük. Nem, hát ez egy bírói hiba volt, most éppen nekünk kedvezett. Bízunk benne, hogy belszellem nem lesz olyan, ami minket sújt.
Ezért azt gondolom, hogy azért nyilván hosszú távon ez biztos, hogy kiegyenlítődik, ahogy te is mondtad. Ez pont olyan, mint amikor azzal jövünk, hogy magyarátok az utolsó percekben kapott gól. Ugye ezt is nagyon sokszor hallottuk különböző sportágok kapcsolatban. Ilyenkor tudok arra gondolni, hogy emlékezzünk vissza rá, amikor kiharcoltuk mondjuk a pótselejtezőt Finnországban, akkor mikor szereztünk gólt. Ilyenkor tudok arra gondolni, amikor Rudolf Gergely a nép, akkor még nem, akkor a Puskás stadionban, rúgta volt a svédeknek a 90-valahányadik percben. Ezek mindig kiegyenlítődnek, csak tényleg úgy van.
Persze, hogy és fel tudunk sorolni, ha nem is
másik oldal is fel tudok
sorolni. Amikor nem tudom, Gere Zoltánt jogtalanul kiállították. Ez így Törökországban, és a többi, és a többi.
Ez hosszú távon nyilván X lesz. És azt gondolom, hogy ebben nem kell semmiféle sors tragédiát látni. Én két dologba kapaszkodnék bele. Az egyik az, hogy a horvát vereségben én semmiképpen sem látnék bele olyasfajta sors tragédiát, mint amit többen több helyen belelátnak. Kikaptunk 3-0-ra, de tegyük őszintén a szívünkre a kezünket. A VB edüstérmes soknában tök mindegy milyen játéka, bármikor, bárhogyan ki lehet kapni. Abban szerintem nekünk semmiféle, elvárás, hogy nem lehetett azzal kapcsolatban, hogy mi pontot fogunk szerezni. Azt gondolom, hogy a horvátokkal szemben így is pont 3-mal több pontot gyűjtöttünk, mint amennyire előzetesen számíthattunk volna. A másik pedig az azerbajdzsáni mérkőzés, hogy sajnos ebben a csapatban nincs meg annak a képessége, vagy ezen a meccsen nem volt meg annak a képessége, hogy lerendezze a mérkőzést időben. Az első fél időben ezt a meccset le kellett volna zárni. Pont.
Hát igen, de azt azért tegyük hozzá, hogy mondhatjuk, hogy nem mi vagyunk a leggólerősebb csapat Európában. Szerintem az azerieknek lőttünk egyedül 3 gólt ebben a selejtező sorozatban még az idegenbeli meccsen.
És az egészen biztos, hogy a többi 6 meccsen lőttünk összesen 5-öt.
És egyszer lőttünk még 2-t a horvátoknak, vagy szereztünk 2-t a horvátok ellen. Én sem, tehát a horvátok elleni végeredményben engem sem a végeredmény zavart, hanem inkább az, hogy tényleg ezek a megingások, hogy nagyon baljósaknak tűntek az azeri és főleg a velszi meccs előtt. Mm. És hát ugye a másik az, hogy ami egy kicsit félő, vagy nem tudom, riasztó, az idegenbeli formánk.
Hát igen, mert bárhogy is nézzük, az Horvátországban 0-3, Szlovákiában 0-2, Azerbajdzsánban oké győzelem, de azért, hogyha Azerbajdzsánt játék erőben be kell lőni valahova, akkor azért dacára annak a 3-1-nek én inkább a Velszet, azt Horvátország és Szlovákia felé tendáltatnám.
Hát és nem tettek, igen, kikaptunk a finnektől, a görögöktől, az észtekkel megjátszottunk egy 3-3-at.
Az is milyen meccs volt, igen. És itt azért a döntetlen, az már nagyon-nagyon nehezen hihető, hogy elég lesz ott. Tehát én azt gondolom, hogy az első játéknapon még vélhetően, első játéknap után, ami majd jön novemberben, még vélhetően elégnek tűnik majd a döntetlen, ugye nem tartom valószínűleg, hogy a horvátok otthon ne próbálnak meg azonnal rendbe tenni a továbbításokat és legyőzni Szlovákiát.
Csak ők még Azerbajdzsánnal játszana.
Kik? Na szóval így van, és azért mondom, hogy a másodikon nem lesz egy, mert azért azt szintén nehezen tudom elképzelni.
Csak a győzelem.
Hogyha a szlovák otthon játszanak Azerbajdzsánnal, akkor ne az lenne, hogy azt megverik őket, és akkor pontszámban, ha mi nem szerzünk pontot vezetni, akkor ugye, hogy a nyerekszak a pontszámban is elénk kerülne.
Még tegyük hozzá, bár azért sokat nem láttam játszani a Velszieket, azért mint hogyha bennük lenne egyfajta olyan loser faktor, persze ez nem olyan, amiben kapaszkodhatnánk, hanem náluk azt érzem, hogy lehet, hogy az egyéni képességeket tekintve, legalábbis mondjuk középpályától felfelé jobbak, mint mi, viszont mint hogyha csapatként funkcionálnának kevésbé jól. Ugye az azeri meccset is a végén nyerték meg, tőlünk kikaptak. A szlovákokat 1-0-ra megverték, voltak egészen ígéretes periódusaik, meg nagyon rossz helyzet kihasználásuk. De nyilván nem lesz könnyű. Az, amiről beszéltünk még talán múlt héten, vagy két hete, hogy legalább ez az izgalomfaktor megvan az egész sorozat végéig. Ahogy most állunk, pótselejtezőt játszhatunk, vagy Nemzetek Ligája rájátszást, gyakorlatilag ugyanaz a kettő.
Igen, ugyanakkor azért azt nem felejtsük el, hogy nagyon szép az a Nemzetek Ligája playoff, de tehát nekünk ott véletlenül nem a könnyebbik úton kell menni.
Így van.
Mert ha azt nézzük, hogy mi hogy jutunk be a playoffba, mi nem a véletlenül nem a harmadik liga playoffjába leszünk bent, hanem nekünk el kell menni felfelé, mint idejöttél feltöltött nemzetnek. És azért az azt jelenti azonnal, hogy idegenben kell kezdeni. Egy meccses a párharc, és aztán a második meccset is véletlenül idegenben játszunk, ami szintén egy meccs. Tehát két meccset kell nyerni idegenben, a Nemzetek Ligája playoffban, ahhoz, hogy EB résztvevő lehessen a válogatott. Azt gondolom, hogy ennél könnyebb egy meccset megnyerni vele.
Hát persze.
Mint kettőt nyerni bárhol. Hozzáteszem, hogy ugye említetted, hogy nem vagyunk idegenben hűdeveletes formában, meg nem vagyunk túl nagy góllövő formában. Ugyanakkor az is igaz, hogy Wales otthon szintén nem játszik sok
gólos meccseket. Wales kevesebb gólt szerzett, mint mi, ha minden igaz.
Konkrétan ugye a összességében kevesebbet, igen. Konkrétan ugye Walesnek eddig volt 3 hazai meccse.
Igen.
Kettőt rúgtak Azerbajdzsánnak, mind a kettőt bőven a 70. perc után.
Hát kettőt rúgtak.
És az 2-1 lett.
Az első az egy öngól volt, és valami egészen brutális.
Szlovákiát ugye 1-0-ra verték meg, és Horvátországon pedig 1-1-et játszottak. Hát azért az, hogy arra a meccsre gólzáport várni, amikor a jelenlegi forma alapján, az botorság lenne. Azért azt hiszem, szerintem a fogadói, de most láthatatlan, mondom, 2,5-ös utca fogják adni legalább, hogy lesz 3 gól azon a mérkőzésen. Uh-huh. És szerintem az tipikusan olyan meccs lesz, hogy amire klasszikusan azt mondják, hogy egy gólos mérkőzés. Uh-huh. Valami az érzésem. És a másik az, hogy azon sem lepődnék meg, hogy látva, tudva, hogy mekkora tétje vannak a meccsnek, hogy az előtte lévő fordulót már elhasználják mondjuk itthon a bajnokság, vagy hát ha legalább az itthon játszók tudnak készíteni. Nyilván a külföldön játszókkal azokkal nem lehet számolni, hogy majd a Lipcse, vagy a mit tudom én, a görögök el fogják halasztani a bajnokjukat előző hétvégéről.
Hát ugye meg előtte van még egy stadion nyitó meccsünk Bulgária ellen.
Azért arra nagyon kíváncsi vagyok, arra a meccse összeállítást illetően.
Hát én szívem szerint ott vagy ágyba tartanám a kezdő 11-ünket, vagy valami plusz taktikai edzést vezényelnék nekik, de hogy pályára nem engedném őket, az biztos.
Igen. Ebben tökéletesen egyetértünk, és ugye ez egy nagyon-nagyon ambivalens helyzetet teremt, hiszen ezt a stadiont egyszer lehet megnyitni.
Igen.
És 60 ezer ember előtt, mert véletlenül 60 ezer ember lesz kint, mert meg kell tölteni ezt a meccset, még hogy csak Uruguay is lesz az ellenfél, mert oké, hogy kétszeres világban egy tök jó marketing termék, de nagyon nehéz azt mondani, hogy az ellenfél miatt fogod a kitódulni a nép, oda az új stadion miatt fog kitódulni a nép. És azért azt se felejtsük el, hogyha még a felkészülési meccs is lesz, azért tudunk mondani olyan uruguayi futballistát, lehet, hogy nem egyetlen kettőt, aki, hogyha az elején van némi adok-kapok, abból ki tud hozni egy olyat, hogy oda csúszik valakinek, és nem fog játszani Wales ellen.
Hát lehet, mondjuk ez azért a elmúlt 20, inkább 30 év azért az uruguayi válogatott favágó jellege azért eljött teljesen.
De nem tudjuk, tehát az alap, nem azt mondtam, hogy a favágó maradt, de az alapmentalitás az nem változott.
De tegyük hozzá azért, igen, mondtad, hogy egyszer lehet egy ilyen stadiont megnyitni, de az is lehet, hogy csak egyszer játszhatunk. Pontosan, hogyha kidunk, akkor kétszer játszhatunk benne nagy tornán tétmérkőzés.
Ez így van, tehát szerintem annak sokkal fontosabbnak kellene lenni, hogy jussunk ki az EB-re.
Hát ez szerintem vitán felül áll. Ugye, ha jól emlékszem, 6 csapatnak már sikerült is. Ha jól emlékszem, Belgium, Spanyolország, Oroszország, Ukrajna, Olaszország.
Spanyolokat mondtad meg?
Igen, és Lengyelország. Igen. Ugye, ha jól emlékszem, ebből 3 rendezőország is, spanyolok Bilbaóban játszanak majd 2 mérkőzést, az olaszok talán az Olimpikóban, és az oroszok pedig Szentpéterváron, azt hiszem az az egyetlen stadion, amelyikben voltam itt a rendező stadionok közül. Tényleg egy ilyen hatalmas nagy hodá és kívülről egy űrhajóra emlékeztet, viszonylag jól megközelíthető, egyébként nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a metró az szerintem körülbelül hasonló távolságra áll meg tőle, mint mondjuk a Puskás stadiontól, de lehet, hogy még annyira távol se, tehát lefebb csak így a koordinolozás miatt kell egy kicsit nagyobbat kerülni.
Ha belegondolsz, és ha már rendező városokat, meg szerintem városokat, hiszen nem országot rendezik ezt, hanem sokkal inkább városok. Azért Londonban vélhetően játszik a hazai válogatott a rendezők közül.
Jó sok meccset, reményeik szerint.
Münchenben szintén.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ugye a magyar válogatott, hogy ha kijut, akkor az abban a csoportban a harmadik csoportmeccsét, vagy a háromban az egyik csoportmeccsét, azt Münchenben játsza.
Így van.
Úgyhogy te majd praktikus utazási tanácsokkal tudod ellátni a hallgatókat, hogyha ez esetleg sikerülne.
Bakuban nem lesz meccs a hazai csapat számára, az biztos.
Hát NL-ben ők nem mehetnek?
Szerintem nem tudom. Nem tudom, hogy ott hogy áll a playoff, azt meg kéne nézni, de mindjárt azt meg kell megkeresni közben. Akkor a következő, ugye Szentpétervárt mondtad, Rómát mondtad, Kopenhága.
Hát a dánok azok nem állnak most rosszul, mert a svájciak megverték. Hát úgy nem állnak rosszul, hogy a Daniel Gibraltára játszik legközelebb, emlékeim szerint, és aztán az írektől nem szabad kikapniuk az utolsó meccsen, és akkor szerintem kim vannak. Jó. Az írek tegnap kikaptak 2-0-ra a Svájctól azután, hogy szétázott a pálya, és Mick McCarthy azt mondta, hogy ez még talán előnyösebb lehet számukra.
Hát, bocsánat, szóval ne feledd, pillanatnyilag Azerbajdzsán az nem játszik playoffot. A negyedik ligában, tehát a D-ligában ott Grúzia, Fehér Oroszország, Koszovó és Észak-Macedónia a playoffos csapat.
Mit meg volt az első?
Grúzia.
Hát, és ugye a grúzok nem jutnak ki, az biztos.
Igen,
a Fehér Oroszok sem jutnak ki, biztos.
Koszovó az nagyon-nagyon nehezen tud kijutni.
Hát igen, az a...
Észak-Macedóniát meg szintén hanyagolnám kijutást illetően, minden igaz.
Tehát hát mondjuk alulról még betölthetik őket.
Igen, de azt gondolom, hogy ez a harmadik ligával véget fog érni, mert amikor legutóbb néztem ilyet, akkor még úgy tűnt, hogy a harmadik ligában véget ér a föltöltés.
A skótok nem jutottak ki még, de azt gondolom,
hogy... Várjál, mondjuk, hogy a Bukarest a következő helyszín, a szó-szó, de tegnap az utolsó percek történései azért a románokat nem vitték közelebb az EB-hez.
Ugye a 92. percben kapták a gólt a norvégoktól, azzal lett 1-1.
Így van. Ugye Amsterdamt a Hollandia azért az véletlenül ott lesz. Ugye 3 ponttal mennek Észak-Írország előtt, és azért nem lehet azt mondani, hogy hűde nehéz lenne már a hátlévő
két. Azért tetszett, hogy Koeman azt mondta, hogy szörnyű volt az északírek játéka, és nézhetetlen, és stb. Azért azt mondom, hogy mondjuk most nem ezzel a garnitúrával, de azért Koemannak sok olyan nyilatkozatára emlékszem a múltból, még mondjuk Ajax edző időszakban, amikor azt mondta, hogy hát hogy most már ez néha pragmatikusabbnak kell lenni, és hogy nem lehet egyfolytában a holland tradicionális értékekre hivatkozni. Nyilván egy defenzív holland válogatott az még mindig szebben játszik, mint ez az északír, csak nem tudom, hogy mit vártál az északírektől, hogy majd akkor 4 csatárra rohamozva a fejjel mennek a falnak.
Hát nem tudom, de azt is nézegetve azt, hogy északíreknek milyen sorsolásuk van, konkrétan német-holland van nekik vissza, és ebből véletlenül a 3 pont nem lesz elég, hanem több kell. Vagy úgy lehet elég a 3 pont, hogy ha Hollandiát otthon megverik 2-0-ra, és aztán a hollandok otthon elfelejtik Észtország ellen begyűjteni legalább az 1 pontot, vagy Németországgal szemben kell idegenben nyerniük legalább két góllal, úgyhogy minimum három gólt rúgnak.
Jézusom.
És a németek szintén elfelejtik megverni Fehér Oroszország.
Na jó.
Tehát ez az északi...
Ugye a németek is rendezők, erről már volt szó. Igen. És a skótok rendezők.
Még várjál, még ott a Dublin jön ugye a következő, az...
Hát nekik ezzel tegnap, ha nyertek volna, akkor biztos kijutnak. Így azért ez elég necces.
Így azért ez neccessé vár.
Lesz.
Ugye a következő ilyen ország, az Spanyolország, Bilbao, az nyilván már fix. Igen. Budapest az majd eldől Kárdiban.
Az fix.
És Glasgow az utolsó helyszín.
Igen, a skótok azok tuti nem jutnak ki, mármint egyenságon, de ők meg biztos, hogy
playoffot játszanak. Szóval ez egy érdekes kezdeményezés lesz, és én azért egyrészt remélem, hogy mi kijutunk, mert én azt gondolom, hogy még egyszer ilyen jellegű rendezésre nekünk nem lesz esélyünk. Nem tartom valószínűleg azt, hogy az UEFA még egyszer neki lát legalább 10 helyszíre, tehát 10 különböző országban lévő helyszíre allokálni az EB-t, azt pedig a magyar infrastruktúrális helyzet ismeretében nyugodtan mondhatjuk, hogy belátható időn belül mi nem fogunk önálló kandidálást benyújtani.
Nem, nekünk szerintem mi valamelyik UEFA klub sorozat döntőjét kell megcélozni.
Azt gondolom, hogy igen. És nyilván ezt szakaszonként lehet építgetni.
Meg is lehet egyébként, hogyha akarjuk.
És azért tegyük hozzá, hogy elég jó szansz lenne rá, és az első ilyen esélyt, azt nem is gondolnám messze lenni, kezdjük egy európai szuperkupával. Ez, hogyha megnézed, azért hol rendeztek az elmúlt időszakban európai szuperkupát?
Nem csak európai szuperkupát, erről beszéltem neked is még évekkel ezelőtt, hogy Cardiffban volt a 17-es BL döntő. Most aki Cardiffba megy a Velszék elleni meccsre, azt szerintem látni fogja, hogy semmi baj nincs Cardiffal egyébként. Csak hogyha Cardiff tud egy BL döntőt rendezni, akkor Budapest minden további nélkül, mert a szállások számát tekintve biztos, hogy verjük őket, mert ez nagyon-nagyon rossz volt ilyen szempontból, meg nekem panaszkodtak is Cardiffra azok az ismerőseim is, akik rögbit mennek oda nézni, a nagyobb rögbi meccseket, hogy nincs szállás. Nincs metrója Cardiffnak, mondjuk tegyük hozzá, viszont azért kisebb a város, tehát gyalog is egyszerűbben el lehet jutni ide-oda. Úgyhogy szerintem...
De ez hol volt mondjuk csak 2015 óta európai szuperkupa, meg hol lesz ugye? Tbilisi?
Igen.
Trondheim?
Igen.
Skopje?
Igen.
Tallinn? A következő kettő az már idén ugye Isztambulban volt. Igen. Jövőre Portóban lesz.
Igen.
A 21-ben meg Belfast. Azért ha csak a futball volument nézzük, Isztambult és Portot leszámítva bármelyik várossal simán tudunk versenyre kelni, szerintem.
Hát és hogyha mondjuk...
Ha meg az infrastruktúrát nézzük, akkor még lehet, hogy még többet.
Hogyha 3-4 évvel nézek előre, amit nyilván lövésem sincs, hogy kinyeri a sorozatokat, valószínűleg még közelebb is leszünk a szurkolóknak, mint Isztambul, vagy mint volt az eldöntőben mondjuk Baku. Úgyhogy ilyen szempontból mondom, szerintem ez simán megoldható. De nyilván ez még a jövő zené, addig ugye rendezünk egy U21-es Európa-bajnokságot, ha jól emlékszem, vagy társrendezünk.
Társrendezőként. Most még ne szaladjunk annyira előre, mert ha megnézzük, hogy Európa, ugye a másik ilyen, amire szerintem elsőre elég jó esélyünk lehet, az ugye a Európa Liga döntője, hogyha úgy nézed, de vegyük azt is mondjuk 15-től. Varsó, Bázel, Szolna, Lyon, Baku, ezek voltak, és Gdańsk és Sevilla lesz. Tehát, hogyha azt nézed, hogy 2015 után 2020-ban is el tudják vinni mondjuk Lengyelországba, akkor ennyire nyugodtan lehet ide is hozni egy ilyen európai. Lesz egy Eurokonform stadionod, megfelelő befogadó képességgel. Ugye egy kisebb stadionban női BL döntőt már rendeztünk 2019-ben, ugye? Tehát szerintem semmi akadály nincsen, hogy egy második számú európai kupa döntőt, vagy egy nemzetközi szezonnyitót azt itt megrendezzenek belátható időn belül. Ugye nyilván a belátható idő az leghamarabb 2022 lehet.
Most a BL-ek azok hogy vannak?
A BL-ek azok szerintem, most elnézést így fogalmazok, azt gondolom, hogy a BL körbe bekerülni, oda szerintem sokkal nehezebb, mint az, hogy mi itt bármit is rendezünk a másik számú, második számú kupába, vagy pedig a hirtelen akartam mondani, európai szuperkupába. Tehát a BL döntők le vannak osztva egyrészt.
Hát úgy, de az...
Figyelj, a BL döntők 23-ig vannak leosztva. A következő helyszínekre, Isztambul, Szentpéterben, München, London. Aha. 2020-ban Isztambul vesz a 6. stadionban.
És azért a BL... Az is érdekes, hogy London 10 év alatt rendez 3 BL döntőt.
Na de érted, tehát ha bele megnézed, azért ez egy visszatérő dolog. Csak mondom, mondjuk, hát figyelj, Isztambul, 2005 Isztambul, 2006 Szandöni, Atén, Moszkva, Róma, Madrid, London, München, London, Lisszabon, Berlin, Milánó, Cardiff, Kiev, Madrid, és innentől a jövő szezontól Isztambul, Szentpétervár, München, London. Uh-huh. Tehát azért ez egy másik pozíció. Ebben nem találsz olyan város szerintem, amelyiknek a csapata ne képviseltetné magát visszatérő módon mondjuk a Bajnokok Ligájában. Tehát nincs benne olyan lyukas helyszín, mint mondjuk volt Gdańsk az Európa Liga döntők között.
Megint Baku.
Talán Cardiff az egyetlen, de hát ott meg
megkapasztott. Bakunál azért nagyon ki voltak. Hát
de Baku nem BL döntős helyszín.
De azt mondom, hogy az Európa Liga döntős, mind a két csapat küldött vissza jegyeket, mert nem tudták eladni az összeset.
Igen, tehát azért oké, nekünk a földrajzi helyezkedésen nem lenne gondunk. Tehát neked vannak angol ismerőseid, nem nekem, meg családi kontaktjaid. Azért nem hiszem, hogy ők azt mondanák, hogy Budapest mondjuk egy irgalmatlan drága város lenne, és nagyon nehezen megközelíthető.
Hát egyrészt, meg hát szerintem Fapadosból is hasonló három társaság repül ide Angliába, de szerintem még több is.
Mondom, tehát
lehet, hogy van
földrajzi előny, ez megvan.
Hát most Angliát nézzük, de hát nyilván de ugyanúgy Spanyolországból és
Olaszországból is. Melyik országgal szemben nincsen meg a földrajzi előnyük?
Tehát azzal nyilván nincsen semmilyen gond, de mint mondtam, ez még a jövő zenéje.
Ilyen nagyon-nagyon elszaladtunk előre.
De ha már az angolokat említetted, ugye ott a csehek elleni meccsüket láttam. Na. Hát ugye az képest, hogy az angolok milyen szépen beleteltek itt a selejtezőbe, ez azért a cseh, ez egy elég nagy pofára esés volt, és azért elvilágított arra, amiről szintén beszéltünk még szeptemberben, hogy azért ilyen iszonyatosan nagy következtetéseket nehéz levonni abból, hogy mit látunk a selejtezők során egy ilyen szintű csapattól. Ugye a cseheket, ha jól emlékszem, otthontán 5-0-ra verték meg, most 2-1-re kikaptak. És az angolokról beszélte, volt némi balhé is Prágában persze, mert ugye olcsó repülőjáratok, olcsó sör, néhány idióta, és ez a háromnak az elegye az általában az nem, vagy a alkoholnak és az idiótáknak az elegye az nem feltétlenül jó párosítás. De hát azért látszik, hogy az angoloknál szerintem volt a középpályán is gondok, mert előrefelé nem játszott túl jól a középpálya. Másrészt azért ez a Maguire-Michael Keane belső védő páros, ez játszott a legtöbbet a selejtezők során, szintén nem tűnik valami acélosnak. Nyilván középről azért még lennének opciók, hogyha Stones esetleg felépülős magához tér és formába kerül, vagy Joe Gomez a Liverpoolból, vagy Tyrone Mings az Aston Villából, aki a bolgárok ellenbe is mutatkozott, szerencsétlen össze-vissza húvogták a bolgár drukkerek.
Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek mi lesz az utolhatása egyébként.
Hát az már lehet, hogy a bolgár szövetség ennek lemondott.
Igen, de engem UEFA szinten sokkal jobban érdekel, hogy ezzel szemben hogy lépnek fel. És az angol szurkolókkal szemben is vizsgálatot kell indítani, azt tuti. Nem elég csak a bolgárokat nézegetni, mert azért angol barátaink is kitettek magukért.
Persze, tehát...
Csak kérdés, azt tudod, engem az zavar, hogy...
Az angolokban van szerintem egy bizonyos fajta... A felsőbb rendőrség az lehet, hogy egy kicsit erős kifejezés. Az angolok egy más kifejezést használnak, ami a kivételezettséget jelent körülbelül. Tehát, hogy egy kicsit úgy érzik, hogy ők jobbak mindenkinél, vagy jobbak egy kicsit. Ez most egy nagyon erős általánosítás, de azért ez nem feltétlenül van így, nekik is megvannak a maguk problémái, akár a rasszizmust, akár a huliganizmust tekintve, és azért van, vagy legalábbis volt egyfajta hajlam, hogy mondjuk ezt a régiót, vagy ettől kicsit keletebbre, délebbre egyfajta ilyen sötét középkori vidéknek tekintsék. Ami hát azért nem feltétlenül fedi a valóságot, és nem feltétlenül fair, mondom, főleg annak a fényében, hogy azért nekik is megvannak maguk problémái. Viszont ezt felhozni ellenérvként, az ellen, ami történt konkrétan, tehát hogy a játékosokat így szidalmazták, az teljesen irreleváns, mert nem számít. Mert azt mondom, hogy ha, jó, oké, most szidták a ti játékosaitokat is, de mit pofáznak a játékosok, hiszen Angliában is szidják őket. Hát és? Ott sem kötelesek ezt eltűrni, és itt sem kötelesek ezt eltűrni. A másik meg az, hogy nyilván az én fejemmel ebben nehéz belegondolni, mert ilyesfajta inzultusok engem nem értek, és nem tudom, hogy ennek milyen hatással lehet az emberre, és mennyire bánthatja az ember lelkét, vagy önérzetét. Nyilván azért volt egy-két elég cinikus nyilatkozat is bolgár részről, hogy Balakov nem hallott semmit, pedig hát azért elég tisztán.
Nyilván azért ez.
Lehetett hallani.
Ezt tud felborító dolog történni, nem egy, nem kettő.
És persze ezt soha nem úgy kell tekinteni, hogy az egész stadion zengett, hanem nyilván ez egy kisebb csoport volt, ahogy a Prágában balhézó angol drukkerek közül sem az a, nem tudom, utána 6000-en mentek Prágába, és azt mondom 4000-en voltak a meccsen, tehát nyilván nem 6000 angol balhézott Prágában. De hát akkor is ezek nagyon rosszul veszik ki magukat, mert ugye az angol a csemeccs előtt, ugye pont az angolok mondták, Southgate üzent a szurkolóknak, hogy viselkedjenek rendesen. A bolgár meccs előtt ott talán az felhúzta kicsit a bolgárokat, hogy ott előre szurkálták őket, hogyha ez lesz, akkor levonulunk. De hát mind a kettő helyzetben nagyon, nagyon kínosan jött ki, hogy egyrészt ugye Prágában az angolok baromkodtak, a bolgárok meg huhogtak, meg kartlendítettek, meg minden ilyesmi.
Igen, tehát nekem az igazságérzetemet sérteni, hogyha mi kaptunk azért a szlovák meccsért az átkapust, oké, robotmúlta, de nyilván a bolgárok is van robotmúltjuk, az angolok is van robotmúltjuk, akkor ezért nem tudom, hogy mit fognak adni, ezért bezárják majd egy egész szezonra a stadiont, hogy mi fog történni.
Hát,
tehát azért, hogyha a cselekedetek súlyát nézem, azért, meg a nemzetközi visszhangot nézem, persze, mert benne van az, hogy az angol média azért persze, nagyon, mint a magyar média, meg a szlovák média együttesen. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre az UEFA mit fog mondani. Azt nem mondhatja, hogy kedves angolok, gratulálunk, viselkedjetek így továbbra is, majd lesz valami. Čeferin azt mondja, hogy ő harcot indít a rasszizmus ellen, meg minden ilyesmi ellen, ugye ez volt tegnap talán nálatok is az online, meg ideig a
vezető. Hát kiadott egy közleményt, igen.
Nagyon érdekel, hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki. Persze, ez már egyfajta ilyen előretett üzenet is lehet, hogy basszus, itt baj van, cselekedni kell. Lehet, hogy példastatuálás lesz, és tényleg még nagyobb büntit kapnak, mint mi kaptunk. De nem, annak viszont nagyon nem ülnek, és nagyon nem érezném igazságosnak, hogyha ez most idézőbetűen csak olyan jellegű büntetés lenne, mint amit mondjuk a Krajova kapott a Honvéd ellen. Mert akkor viszont tényleg nincs egy előmérce, hanem kettős mérce van.
Hát ezt nem tudom, ez megint egy elég ingoványos talaj szerintem. De mondjuk azért az persze nyilván furcsa lenne.
Azt nem mondod, hogy tényleg
stadion bezárnának-e mondjuk a Wembley-t, hogyha mondjuk 200 ember, ha nem is 90 percen át, de ilyesfajta rigmusokat skandálna. Bár tegyük hozzá, hogy azért lehet, hogy az angol közönségben lennének olyanok, akik ezeket az embereket azonnal megjelölnék, és akkor mutogatnának, hogy ki kéne őket vinni, vagy el kéne őket pusoltatni. Nehéz, nem tudom, ebben nehéz állást foglalni, mert itt vitázhatunk azon, hogy bizonyos országok könnyebben megúsznak bizonyos dolgokat, mert erősebb a sportdiplomáciájuk.
Ja, a németek is ezek közé tartoznak például, mert ott is tudnak ostobák lenni.
A súlyuk az európai vagy nemzetközi futballban. Elképzelhető, ezt nem tudom. nyilván ennek a döntési mechanizmusban nem kellene szerepet játszani, ahogy most éppen San Marinóról, vagy mondjuk, nem tudom, Oroszországról döntenek a, dönt mondjuk a fegyelmi bizottság.
Nagyon elmentünk egy elmélet, és térjük vissza gyakorlatra. Nézzük meg inkább azt, mert engem érdekelne, menjünk végig csoportonként, hogy szerinted kik lesznek az EB részvők. Ugye A csoport, angol, cseh, Koszovó, ez a három ország, még szóba jöhet még a továbbjutást illetően.
Hát nyilván az angolok. Ezzel most nem nagyon lövök mellé. Hát...
Ugye Csehország és Koszovó között egy pont a különbség a csehek javára. Hátlevő mérkőzéseket illetően Csehország-Koszovó van.
Igen.
És az utolsó fordulóban Koszovó, Anglia, illetve Bulgária-Csehország.
Hát akkor a cseheket mondanám.
Jó. B csoport ugye Ukrajna már továbbment, és Portugália, Szerbia a kettő, amelyik még szóba jött. Portugália 11 pont, Szerbia 10 pont.
Most nem játszanak egymással.
Hátlevő mérkőzések Szerbia, Luxemburg, Portugália, Litvánia, majd Szerbia, Ukrajna és Luxemburg, Portugália.
Portugália.
Oké, ebben is egyetértünk. Következő az a C csoport, amelyben ugye az ott van Hollandia, Németország, Észak-Írország. Erről már beszéltünk.
A holland-német, itt már elmondtad a sorsolást.
Itt már a sorsolást. Így van, jön a D csoport, azaz Írország, Dánia, Svájc, hármas jutott tovább, mert ugye Grúzia már nem érheti utol a második Dániát. Mert négy
hát szerintem itt az lesz a forgatókönyv, hogy Svájc megveri Grúziát és Gibraltárt, Dánia megveri Gibraltárt, majd játszik egy X-et Dublinba, és akkor a svájciak meg az írek mennek ki.
Aha, jó, következő.
Szerintem.
A következő csoport ugye a miénk. Horvátország, Magyarország, Szlovákia és Wales, ez a négy csapat még tovább juthat. Jó, itt nálat olvassunk esélyt, mert sokat beszéltünk. Jó, jön az F csoport, itt már ugye Spanyolország kint van, svéd, román.
Várjál, ott nem tudom pontosan, hogy mi a felállás.
Egy ponttal vezetne, még a norvégok is elvileg kijuthatnak. Ugye a svédeknek van 15 pontjuk, a románoknak 14, a norvégoknak 11. Utolsó két fordulóba Norvégia Feröer, spanyol Málta, román svéd, illetve svéd Feröer, spanyol román és Málta Norvégia.
Na, hát én azt mondom, hogy Svédország.
Ebben is egyetértünk. G csoport, a lengyelek ugye már kint vannak, és hát Ausztria 16 pontos, mögötte Észak-Macedónia, Szlovénia, Izrael 11-11 ponttal.
Ausztria, úgyhogy szerintem nem.
És úgyhogy az osztrákok még egyszer játszanak otthon, ráadásul nagyon jó. Otthon játszanak Észak-Macedóniába, és mennek aztán Lettországba.
Ugye Eran Zahabi az izraelieknél tegnap azt mondom, a 11. golyát szerezte a selejtező sorozatban, még kettő kell neki, hogy nem megdöntse, hanem hogy beérje a rekord.
Lewandowski
és David Healy.
Akkor emlékeztem, jó. Itt jön egy olyan csoport, hogy H csoport, ugye török, francia, izland, ugye török 19, francia 19, izland 15. Így pillanatnyilag meg ez a csoport. De szerintem izlandnak nehéz is a sorsolása ráadásul. Mondjuk nem annyira. De egy török izland azért csak van. És hogyha ott nem nyernek, akkor ugye már nem is kell számolgatni nagyon. Hát mert franciákkal szemben rosszabb az egymásra, tehát nem tudnak. Semmit sem a franciáknak Moldova és... ki a másik?
Albánia.
Moldova és Albánia ellen kell egy meccset
nyerni. Van egy Andorra, úgyhogy szerintem ez török-francia lesz.
Így van, ebben is értünk. Így csoportban ugye az meg már eldőlt, mert Belgium és Oroszország már régen kint van. A mezőn két legtöbb gólt szerző csapata. De ha egy meccsre levetítjük a gólátlagot, akkor viszont Anglia a legjobb egyébként. Darabra Belgium ugye maga 31-es gólkülönbségével.
Meccset is játszottam.
Igen, 8-at játszottak. Na de ebben a csoportban azért van két olyan csapat, amelyik hogy mondjam, nem feltétlenül a látványos futballjáról ismert szemmel a defenzitás, ugye Kazasztán és San Marino.
Hát és a skótok is mondjuk...
Skótok is van már 17 kapott góljuk. És akkor jön az utolsó csoport, amelyik még az ugye itt Olaszország kint van. És ugye Finnország, Örményország, Bosznia, amelyik még matematikailag elvileg juthat, ugye a finneknek 15 pontjuk van, az örményeknek és a bosnyákoknak 10-10, és ugye a meccsek, hátrajövő meccsek, ugye a finnek fogadják Liechtensteint, tehát ott eldönthetnek mindent.
És itt olasz...
Aztán a végén még mennek a már kiesett görögökhöz, tehát azt gondolom, hogy ott nagyon sok minden nem történhet, ami megadó ez, hogy finnek
először. Hát szívességet tettek nekik a görögök ezzel a Bosznia elleni győzelemmel.
Hát az öngól is önmagában nagy szívesség volt, azt gondolom, amit a bosnyákok nagyon derék módon összehoztak ott a végén.
És hát, ha jól emlékszem, november 22-én lesz a sorsolás.
Ezt fejlőben nem mondom.
Úgy emlékszem, hogy november 22 Bukarest.
A Bukarest biztos.
Akkor egy teljesen rendhagyó módon úgy fogják kisorsolni az Európa-bajnokság csoportkörét, hogy lesz benne 4 darab kérdője. Ugye ez a 4 nemzetek ligája playoff hely.
Azt a 4-et ugye, az a 4 lesz a legutolsó kalapba, ugye?
Fogalmam sincs, hát gyanítom.
Erről úgy kellene.
Gyanítom. És ugye akkor derül ki, ha minden igaz, akkor derül ki, hogy mi kivel játszunk? Tehát az nem automatikusan fog kiderülni.
Már hogy ezt most nem értem, hogy vagy értem.
Hát, hogyha a Nemzetek Ligája playoff körébe jutunk, akkor ott is sorsolunk.
Azt is ki kell húzni, igen.
Tehát az is november 22.
Nem, mert én sem szlik, droga szerintem máskor van. Azt nekünk közvetíteni is kell, arra emlékszem. Az ha jól emlékszem, aztán lehet, hogy én emlékszem azt, de mintha abban lenne egy külön sorsolás. Azt tudom, hogy be kell raknom a novemberi műsorásba, arra emlékszem.
Hát úgyhogy, ugye nekünk ezek a kulcs dátumok november 19, aztán november 22.
Igen.
Ha jól emlékszem. Aztán utána majd gondolkozhatunk a folytatáson.
De az március ugye a
március eljátszás.
Ilyen sem nagyon volt még, hogy november 22-én van a playoff draw.
Akkor szerintem ugyanakkor.
Dél 12 órakor.
Nem, szerintem Bukarest. Helyileg ráadásul.
Úgy, és akkor ugye a playoff elődöntőt azt március 26-án játsszák majd, és a visszavágókat pedig a következő hétkedjét a csütörtökkel szelosztva. Elvileg 20-45, de én azt gondolom, hogy azért ez majd fog annyiban változni, hogy...
Bocsánat, igen, rosszul mondtam. A playoff sorsolás lesz november 22, azt összekevertem, a december 2 a csoportkör sorsolás, és az Dublin.
A playoff az november 22, az biztos. Csak. Már emlékeztem, hogy ezt be kellett rámolnom
rosszul emlékeztem.
És még olyan is van, hogy adott esetben úgy sorsolják ki a csapatokat az EB főtáblájára, mert van egy ilyen pótulagos sorsolás is április 1-én. Ha már legyen bolondok napja, akkor tényleg legyen teljesen bolondok napja. Nem biztos, hogy szükség lesz, de elképzelhető, hogy szükség lesz, és akkor azt április 1-én húzzák be a csapatot. Tök vicces, hogy 2020 április 1-én tudod meg, hogy 2020 június 12-én kivel fogsz játszani.
Hát igen, de ez, itt gondolom vannak földrajzi megkötések is.
Hát meg szerintem azért lesz olyan megkötés, hogy ki kivel lehet egy csoportba.
Hát egyrészt, de ugye ezért is van, hogy ugye mi a németekkel automatikusan egy csoportba kerülünk, hogyha kijutunk a hollandokkal, a románokkal, igen. Tehát vannak ilyen párok, és nyilván az ukránokat és az oroszokat nem fogják egy csoportba sorsolni.
Én arra leszek kíváncsi, hogyha bár ezt nem szeretném megérni, hogy erősen szeretném hangsúlyozni. Ha nem jutunk ki, mint a Szlovákia jut tovább a csoportunkba, akkor Szlovákia játszik Budapesten. Akkor mi van, hogyha nem jutunk ki semmi sem a szlovákok, akkor kijön Budapesten, azt nem tudom. Uh-huh. Tehát az ott már annyira bonyolult lesz szerintem, hogy azt nagyon nehéz lesz átlátni.
Hát ez majd azt gondolom 47 darab tál, olyan 5000 golyóval, és akkor majd azt fogják ott kergetni.
Azért belegondolj, és azon tudok rögni, hogy lesz a sorsolás, arra milyen programot kell írni? Tehát az a if-then jelleggel megadod az egészet, és bele kell táplálni, nem is tudom, hogy mennyi függő változott, hogy ha ez ide kell, akkor ez. Nyilván az mondjuk szerencsére, de nem, az is még simán benne van, hogy orosz-ukrán se lehet majd egybe.
Na.
Mert az meg ugye...
Lehet, nincsenek ilyen fenntartások, tehát boldogan játszott egymással éjszak és délkora. Elvileg, hogyha értünk a beszámolóknak, hogy a nézők nem voltak, TV nem adta, a FIFA meg az Ázsiai Szövetség honlapja az meg a cseréket, meg a sárgalapokat jelezte.
Na, de mi az, hogy azt a meccset, azt, hogy DVD-n lehet majd megnézni. Tehát ez volt maga
például. A déli egyesítési minisztérium, hogy az északiak azt ígérték nekik, hogy adnak egy DVD-t majd a meccsről. Hát ugye telefonjaikat se vitték magukkal a déliek, hanem azt ott hagyták Pekingbe a nagykövetsége, nem gondolom azért nem akarták, hogy nem tudom, meghekkeljék, vagy mit tudom én, valami kémprogramot rakjanak rá, illetve hát a sajtótájékoztató, a meccseleti sajtótájékoztató is olyan volt, hogy volt 5 észak-koreai újságíró, meg 2 ember a dél-koreai szövetségtől, akik aztán szaladtak vissza a szállodába, mert csak ott volt internet, hogy feltegyék, amit Paolo Bento mondott.
Na jó, de arról a meccsről mit lehet elmondani, hogy ami zárt kapuk mögött 0-0-ra végződik?
Hát de...
És még nagyon sem rugdosták egymást, mert összes 4 sárga.
De én csak azt nem értem, hogy ugye Gianni Infantino is megjelent Fennianban, maga kis vörös, csillagos, észak-koreai zászlós kitűzőjével, hogy lehetséges-e az, hogy egy válogatott azt mondja, hogy hát figyelj, mi nem engedünk be nézőket, és nem közvetítjük a mérkőzést.
Hogy mondjam?
Ezzel nem tudom, hogy...
Figyelj, ami biztos, hogy most szigorúan a mondjuk nézzük a tévés szerződéseket, ott mindenkinek, minden azért csapatnak előjön a televíziós közvetítési kötelezettség. Most ha a tévétársaságnak írják elő, hogy ha te az országod játszik, neked azt közvetíteni kell, aki megnyeri a nemzeti csomagot. Azt közvetíteni kell. Mm. Ez ugyanez igaz a futball BL-re is, a futball Európa Ligára is, a kész BL-re is, mindenhol. Neked a hazai meccsről, mint jogtulajdonos, tehát első számú jogtulajdonos, biztosítanod kell a jelet. Tehát tuti, hogy az észak-koreai tévének is biztosítani kell a jelet. És azért ha te mondjuk olyan tehát ha mondjuk európai fejlettségűnek tételezzük fel, ez nagyon erős lesz, az ázsiai tévés piacot, akkor ott a third party meccsek jogtulajdonosai, tehát akik a saját hazáikon kívüli meccsekkel rendelkeznek, azok egy ilyen meccset, hogy Észak-Korea, Dél-Korea arrafelé 1000% hogy közvetíteni akarnak, már csak azért is, mert azért az összességében a tegnapi nap szempontjából egy tök jó időpontban volt arrafelé. Tehát nem volt vele párhuzamosan olyan túl sok meccs, ami vele párhuzamos volt, Mongólia, Kirgizisztán, Indonézia, Vietnam. Hülye lennie nem az Észak-Korea, Dél-Koreát közvetíteni, már csak a presztízs miatt, meg az egésznek a pikáns helyzete miatt is.
Hát most könnyűen valaki csak megvette a Dél-Koreában, valaki megvette a dél-koreai
válogatott
meccsének közvetítési jogát.
Ezt hogy zongorázták le, ezt nem tudom.
Hát sehogy gondolom, a FIFA mondta, hogy jó, hát gyerekek, hát mégis azért egy brutális diktatúráról van szó, hát azért engedjünk meg nekik többet, mint egy normális ország.
Előtte van az, hogy Infantino, aki elutazik Fennianba, ezt mondja.
Most ezt nagyon túlzással mondom.
Csak ezt azt, nagyon nem éreztem,
hogy van itt a kocsán. Azt mondom, hogy egy másik ország csinálna ilyet, akkor nem hiszem, hogy ezt szó nélkül hagyna akár a FIFA is, de egy ilyen diktatúrának meg nézzük el, hogy úgy döntenek, hogy se néző, se közvetítés, mert persze kivételezzünk, ha ne Észak-Koreában.
Azt el tudnád képzelni egyébként, hogy Dél-Koreában azt mondta a jogtulaj tévé, hogy mi ezt a meccset nem közvetítjük, inkább mert nem akarjuk látni ezeket az északi gyökereket? Mert az őszintén bazok nyilván.
Na, mint hogy hol? Észak-Koreában?
Nem, a Dél-Koreában el tudod-e képzelni, a dél-koreai jogtulajdonos tévé azt mondja, hogy ezt a meccset mi nem közvetítjük, mert nem akarjuk látni ezeket az északi gyökereket idegenben. Ezt elképzelhetőnek tartod? Én sem.
Nem, hát ez nyilván északról jött, csak azt nem értem, hogy Infantinóban van mindig egy ilyen számomra elképesztően visszataszító, ilyen világjobbító kezdeményezés, mint hogyha nem tudom, meg tudná oldani a világ gondjait, hogy Katar kapcsán is mondta, hogy majd itt az arab országok, majd tudom, hogy majd kibékülnek, és akkor majd együtt rendez Katar, meg az emírségek, hogyha fölnyomjuk 48 csapatosra, bla bla bla. Most meg nem most, de korábban ugye meg azt akarta, hogy Észak-Korea és Dél-Korea közösen rendezze meg a 23-as női VB-t.
Azon azért jótól prajogni, hogy Infantino sok kérdés, ez még nálam is nagyobban tud hozzám.
Tehát az hogy nézett volna ki, hogy akkor meccsek felét nem adják? Vagy akkor nem tudom, rá kell szorítani az észak-koreaiakat, hogy adják ezeket a meccseket? Tehát én nem is hiszem, hogy ők kifejezetten mondjuk akarnának egy ilyen tornát rendezni.
Szerintem sem, mert ők sokkal inkább vállalt, tehát ők nem nyitás mellett érvelő politikát folytatnak.
Hát nem.
És nekik sokkal jobb egy bezárt rendszerben élni a vezetők szerint, mint egy nyitott rendszerben élni.
Ezt feltételezni Infantino részéről, hogy erre majd boldogan tapsikolva ugranak. Mondjuk úgy, hogy naivitás, de nem tudom, hogy ennek mi van a hátterében, hogy Nobel békedíjat akar majd magának nyerni, vagy valami, de ezek ilyen nagyon, nagyon dühítő dolgok, amikor tényleg, hogyha arról beszél, hogy a szurkolók, a futball, és a többi, mint hogyha ezt így nem venné figyelembe ezekben a helyzetekben.
Nem tudom, tehát ez olyan, mintha ez kb. Ugyanolyan, mintha mondjuk egyszer Kubának mondanák azt, hogy rendezd már meg az aranykupát.
Igen.
Az is előttem, hogy Kubába jelmi az Egyesült
Államok. Azért mondjuk Kuba aztán most már annyira nem követem, de azért talán egy puhább rendszer, mint
de akkor sincs előttem, hogy Kuba aranykupát rendez.
Meg azért mostanában nem nagyon fenyegettek nukleáris megsemmisítéssel senkit.
Tény, de tovább is szöknek el a játékosok, mert mindenki.
Szóval...
Hát, biztos, hogy még nem lehet ott kolbázol a kerítés.
Szóval szerintem Infantinónak ezekből ki kéne maradnia, mert nem ilyen békéltető testület.
Ő nem az ENSZ, meg semmi.
És neki az a dolga, hogy a futballal kapcsolatos problémákat, amik nyilván kapcsolódhatnak a diplomáciához, vagy politikához, vagy háborúhoz, azt megoldja, de neki nem az országok között kell közvetítenie, tehát nem azt kell mondani, hogy a srácok, ne lőjétek már egymást, mert szeretnénk foci meccset rendezni, nem tudom, itt és itt, ekkor és ekkor.
Hát igen.
De ezzel már megint egy ilyen kicsit filozófiai vizekre elvesztünk. Szerintem itt fejezzük is be mára.
Ez így van. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Jövő héten már klubfutballra jelentkezünk. Igyekszünk a hét elején leülni, hiszen jövő héten kedszerű csütörtökön ugye újra európai kupa futballért van.
És hogy jól emlékszem, hogy a hétvégén meg El Clásico.
Azt nem tudom.
Úgy emlékszem, hogy szombaton.
Azt nem tudom, de akkor viszont az nagyon korán kell, hogy legyen az. Biztos.
Azt hiszem, korán lesz, ha jól emlékszem.
Az egykor talán. Igen, de addig azért csak túl leszünk egy CSKA Moszkva Ferencvároson is, például, amire az eljön, és azért azt szerintem sokkal jobban érdekel a magyar átlagot, mint a klasszikó. Legalábbis szeretném remélni.
Jó. Na, köszönjük, hogy meghallgattatok minket, jövő héten találkozunk.
Köszönjük, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.